Kulturpart. Hölgyeim és uraim, 1945. február 11-én, azaz pontosan 77 éve volt a kitörés, és itt van a vonalban velem a téma szakértője, Ungvári Krisztián. Szia, Krisztián!
Szervusz!
Krisztián, te ugye több megemlékezésen is részt fogsz venni, meg egy előadást is tartasz a Tárogató úti színpadon, ez a volt IBS színpad, ez pedig 13-án vasárnap lesz 16 órakor. Fölmerül a kérdés, hogy miért izgatja az embereket ez a hihetetlen esemény mind a mai napig. Valahogy úgy érzem, hogy körüllengi ezt egyfajta misztika is, meg nyilván az is benne van a pakliban, hogy tulajdonképpen erről azért nem igazán tanultunk annak idején, és talán még az is benne van, hogy még mindig kiderülhetnek részletek erről?
Én ezt máshonnan közelíteném meg, mert az az érdekes, nem az az érdekes, hogy még mindig izgatja ez az embereket, hanem hogy már izgatja, ugyanis a helyzet az, hogy ez a kitörés, ez nagyon sokáig nem érdekelte igazából a nagy közönséget. Tehát ha arra gondolunk, hogy ki foglalkozott ezzel mondjuk 1990 előtt, akkor senki.
Akkor bocsánat, mert hogy nem, tényleg nem volt szó róla, tehát akkor jól mondom, hogy nem tanultunk róla a suliban.
Persze, az iskolában nem volt ez tananyag, de megjegyzem, most se az, és ezzel önmagában még nincs baj, mert nem egy annyira jelentős eseményről van szó, mint a honfoglalás vagy a mohácsi csata. Azonban vannak bizonyos körülmények, amik miatt ez a kitörés mégis, hogy is mondjam, érdekes, de itt látható talán leginkább az, hogy a múlt, az valójában nem a múltról szól, hanem a máról. És emiatt érdekes ez a kitörés is, mert hogy olyan dolgok projektálódnak bele magába a témába, amelyek a mostani, hogy is mondjam, magyar egyensúlyzavarokkal és politikai kérdésfelvetésekkel függnek össze. Elmondom pontosan, mire gondolok, illetve hogy kell ezt, mit is akartam ezzel mondani. A kitörés nyilván egy tragédia, hiszen annyian halnak meg benne, mint a mohácsi csatában, ráadásul teljesen értelmetlenül.
Ez közel 20 000-en, jól emlékszem én erre a számra?
Így van, közel 20 000-en halnak meg, és a mohácsi csatával analóg az is, hogy a halottak nagy részének se az eltemetési helyét, se a csontjait nem ismerjük. Tehát 800 embernek a maradványait találták eddig meg. Ja. Ez tehát azonos. Azonban ami viszont nem azonos, hogy a mohácsi csata az ugye lezárt egy magyar történelmi folyamatot, egy országos tragédiaként tartjuk számon, ezzel szemben a kitörés az a magyar második világháborús történetnek is csak egy epizódja. És ez az epizód, ez érdekes módon nem izgatta annyira a közvéleményt, tehát mondjuk a Donkanyar az több ilyen közéleti megemlékezést váltott ki nagyon sokáig, mint a kitörés. És persze nyilván azért is, mert hogy nem lehetett erről a dologról olyan túlságosan sokat tudni, azonban ez is félrevezető, mert a mostani emlékezők nagy részét egyáltalán nem zavarják a történeti tények. Tehát nem azért emlékezik rá, mert most már többet tud, mint korábban tudhatott, hanem azért emlékezik rá, mert hogy ebbe a dologba szeretne valamit belelátni. Hozzáteszem, én azt gondolom, hogy helyes, hogyha emlékezünk erre, magam is sokat tettem azért, hogy ez erre lehessen emlékezni, tehát ezzel nincsen bajom, és azt se állítom, hogy akik erre emlékezni akarnak, annak nagy része ne lenne teljesen tisztességes gondolkodású ember, de mégis arról van szó, hogy ez az emlékezés valójában általában amiatt kap politikai töltetet, mert hogy úgy is fog felmerülni, hogy ennek volt értelme, mert hogy itt igazából a német és magyar katonák a nyugatot védték a bolsevizmussal szemben.
Igen,
Krisztián, ami ugye nem igaz.
Bocsánat, csak egyetlen egy mondat, mert itt belementünk, de azért muszáj elmondani, főleg a fiatalabb hallgatóknak, hogy tulajdonképpen egy mondatban, ugye arról volt szó, hogy a magyar és a német hadsereg az orosz gyűrűből megpróbált kitörni Budapestről. Most nagyon-nagyon leegyszerűsítettem, tudom.
Így van, nem, mert ez a kitörési adműveletnek a lényege, hogy miután Budapest ostroma már 52 napon keresztül bekerítésbe zajlott, és a lőszer, élelmiszer elfogyott, a német vezénylő tábornok kapituláció helyett azt választotta, hogy kitör, majd ő saját magát az első alandó alkalommal megadta a szovjet csapatoknak, az embereinek nagy része az pedig hát elpusztult a kitörés során, és összesen a kitörők 1,5%-a érte el a saját vonalat.
Bocsánat,
ennyit...
értelme lett volna a kapitulációnak?
Hát mindenképp több, mint ennek, mert tehát ha van kapituláció, előzetes ilyen harc cselekmények nélkül, pontosabban kitörés nélkül, akkor az történik, hogy a szovjet kegyetlenkedések mértéke is sokkal kisebb lesz, illetve akik fogságba esnek, azok nem úgy esnek fogságba, hogy előtte 3 napot bolyongtak a budai hegyekbe úgy, hogy kint kellett aludni a havon, és esetleg meg is sebesültek, és nem tudtak se enni, se inni, hanem valamilyen jobb állapotba kerülnek fogságba. Ez azt jelenti, hogy jobban el fogják viselni a hadifogságnak a legkritikusabb első 2 hetét, mert hogy a legtöbb ember a fogságbeesés utáni hetekbe hal meg, amikor még nincsenek rendezett viszonyok. Most sokféleképp lehet nézni a II. Világháborút, de szerintem eléggé produktív szempont onnan nézni, hogy azok az emberek, akik részt vettek benne, azoknak volt anyjuk, apjuk, adott esetben gyerekük, tehát családjuk, és ez a család ez várta őket haza. És ez az egész kitörés, ez maga mögött hagyott egy 10 000-es nagyságrendű özvegyet és árvát. Tehát, hogyha azt kérdezzük, hogy ennek volt-e értelme, akkor az egyik része az, hogy katonailag semmi értelme nem volt, mert hogy a szovjet hadsereget egy másodpercen nem állította meg. Ha viszont azt nézzük, hogy hány családnak okozott ezt tragédiát, akkor az arány az iszonyat. Tehát van, amikor meg kell halni úgymond egy háborúba, Dugovics Titusztól kezdve sok ilyen magyar hősre szokott emlékezni a közélet. Van, amikor lehet ennek a dolognak értelmet adni, de a kitörés klasszikusan nem az az eset, amikor ez az értelem ez felfedezhető. Egy ilyen történelmi esemény teljesen más színezetet nyer akkor, hogyha ezt egy alulról próbáljuk megnézni, tehát tételesen megnézzük a benne szereplő emberek sorsát. Mm-hmm. Ez valamilyen mértékig kutatható. És hogyha valaki veszi a fáradtságot, és egy német vagy egy magyar levéltárba elkezdi ezt bogarászni, hogy milyen beszámolók születtek X vagy Y személy eltűnéséről és haláláról, az elég megrendítő tud lenni. Ugyanúgy, mint hogy az ember ezeket az utolsó leveleket megtalálja esetleg, amit valaki a halál többé-kevésbé biztos tudatába írt a szeretteinek. Tehát születnek, még most is előkerülnek pontosabban olyan dolgok, amiről eddig nem tudtunk, és ami miatt pedig viszont a dolognak van egy teljesen érthető konjunktúrája, az az, hogy ez az eszement iszonyatos öldöklés, ez mégiscsak a magyar főváros közvetlen szomszédságában történik. Tehát olyan helyeken, ahol mindennapos kirándulók járkálnak, ahol a kocsit toló anyukák is sétálnak az erdőbe, tehát ahol sárkány teregetnek a gyerekek. Nem valami nagyon elvont, távoli helyről van tehát szó, ahova nem tudunk elmenni, mint például a Donkanyar, az egy ilyen eset. Oda viszonylag kevés magyar
jut
ki.
Igen.
De ide a kitörés helyszíneire bárki elmehet, és adott esetben még találhat is tárgyi emlékeket erről az egész ügyről. Amiben az a szomorú, hogy sajnos erre is specializálódott néhány csoport, akik a tárgyi emlékek alatt azt értik, hogy a tömegsírokat illegálisan kiássák, és a különböző fórumokon aztán árusítani kezdik azt, amit ott találtak. Ez nem csak azért undorító, mert ez hullarablás, hanem leginkább az a probléma vele, hogy megszűnik az a lehetőség, hogy a földi maradványok hozzárendelhetőek legyenek egy konkrét személyhez, ugyanis hogyha eladják azokat a tárgyakat, amit ott találnak, akkor ez már nem lesz lehetséges, és így
nem lehet megállapítani a személy azon.
Pontosan, tehát hiába vannak csontok egy zsákban majd, amit esetleg ott hagynak, mert ugye azt nem tudják eladni, de azt, hogy az kié, azt soha nem fogjuk már megtudni.
De Krisztián, most komolyan azt mondod, hogy vannak még itt a budai erdőkben tömegsírok?
Hát nem, hogy vannak, hanem az a helyzet, hogy 20 000 ember hal meg, és ebből 800-nak tudjuk az eltemetési helyét. Tehát 19 200-nak nem tudjuk. Azt nem állítom, hogy ez a 19 200 személy mind a budai hegyekben van, mert hogy meghalhatott tetétlen pusztán is, illetve a szovjet hadifogoly táborokban, de abból a tudásból, amivel jelenleg rendelkezünk, mégiscsak azt lehet vélelmezni, hogy a létszámnak egy elég jelentős része a budai hegyekben, illetve a Zsámbéki medencében fekszik.
Hú, elképesztő, elképesztő, és ebbe az ember tényleg nem gondol bele, amikor mondjuk a Szép Juhászné környékén kirándul, vagy végigmegy a Szilágyi Erzsébet fasoron, vagy mondjuk az Ördögárok, ugye, hát ez ami egy legendás pont, aznak meg lehet nézni a befolyását is, meg hát a kifolyását is a Dunába. Elképesztően érdekes. Milyen események lesznek most a 77. évforduló kapcsán, amit esetleg tudsz ajánlani a hallgatóknak?
Hát én ugye a saját magam szervezem ezt a programot is, amit említettél, pontosan programokat, mert kettő is van, kettőtől a Budai Várban, illetve négytől az én előadásom. Mindenki a saját, hogy is mondjam, vérmérséklete és világnézete szerint eléggé bő program csomagból válogathat. Ezeknek viszont nagy részét nem föltétlenül nekem kell népszerűsítenem, mert hogy nem értek velük egyet. Tehát azt gondolom, hogy azok a programok, amelyek itt Európa védelméről, illetve arról szólnak, hogy a hős katonák, akik önzetlenül feláldozták az életüket, ezek nem igazán fedik le ennek a történelmi realitását, még akkor is, hogyha azokat, akik ebbe belehaltak, tényleg meg kell gyászolni, el kell temetni, az ő áldozatukra kell emlékezni, de ez az áldozat felesleges volt, értelmetlen volt, sőt bűnös volt, tehát aki elrendelte ezt a kitörést, az a német tábornok, az igazából nem csak morálisan követette bűnt, hanem katonai értelemben is, hiszen egy olyan dolog rángatott bele embereket, aminek A. nem volt értelme, B. ő saját maga azonnal kivonta magát ebből az egész ügyből, tehát gyáva módon viselkedett, és nem vállalta a sorsközösséget az alárendeltjeivel.
Említetted, hogy kerülnek még elő levéltári anyagok. Ezen felül vannak esetleg olyanok, nyilván második, harmadik generációs visszaemlékezések, a nagypapa mesélte, vagy akár olyanok, akik nem vettek részt, de látták ezt az egészet, olyanoktól begyűjthető még izgalmas oral history?
Természetesen begyűjthető ilyen típusú információ is, azonban azt tudni kell, hogy egy oral history esetében soha nem azt halljuk, hogy mi történt, hanem mindig azt halljuk, hogy az, ami történt, azt az érintett hogyan éli át, vagy élte át az elbeszélés időpontjában.
Hát ettől olyan izgalmas ez, igen.
Ettől egyrészt persze izgalmas, de nem használható korlátlanul, illetve teljes körben. Itt ami a legérdekesebb, az nem is ez a típusú visszaemlékezés, amikor ma egy 87 éves ember mondjuk elmondja, hogy ő mit látott akkor, hanem azok a naplók, feljegyzések, amelyek korabeliek is még most kerülnek elő. Vagy mondjuk azok a történetek, amik előkerülnek, hogy csak egy példát mondjak, a János Kórház betegfelvételi könyvébe benne vannak azok az emberek, akiket lőtt sérüléssel felvesznek, illetve azok is, akiket ott a János Kórházban állapítják meg azt, hogy elhaláloztak. És ezeknek a adatoknak a birtokában lehet kutatni adott esetben olyan életrajzokat is, ahol maga a család például nem tudja, hogy az illető a János Kórházban halt meg, mert hogy amikor ezt egészet papírozták, akkor a János Kórház egy ilyen kicsi sziget volt, ami nem tartott senkivel se semmilyen kapcsolatot, mert hogy előtte is, mögötte is front volt, és mindenütt lőttek. Találtam ilyen adatot, nem is egyet, amikor arra jutottam, hogy a János Kórházba lekönyvelték azt, hogy az érintett meghalt, de ez az információ nem jutott el magához a családhoz.
Hú, elképesztő. Hát azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz az előadás. Ezt ugye elmondom még egyszer, tehát február 13-án vasárnap lesz délután 4-kor a Tárogató úti színpadon, ez a volt IBS színpad, és az előadásod után lesznek borok is, ugye azt tudjuk, hogy te borászkodsz is, és van hát az elég és egyre nevesebb vai borászat Tokajban, amit te viszel. Muszáj megkérdezni ilyenkor, hát azt meg nem tudhatjuk ugye, hogy milyen lesz a szüret, de milyen volt a tavalyi termés, illetve mit kell ilyenkor most csinálni, metszeni? Jársz a szőlőbe?
Hát most a metszésnek meg a támberendezés igazításnak van itt az ideje, illetve hát a tavalyi boroknak a szűrése és palackozása is részben az ezekben a hetekben történik. Tavalyi év az egy nagyon furcsa év volt egyébként.
Mert sok szempontból igen.
Normális esetben a szüret az viszonylag korán szokott lenni, és ez a klímaváltozás eléggé erősen látható is a szőlőben. Én már 23 éve borászkorom, tehát van egy összehasonlítási alapom. De tavaly mindenre rácáfolt a természet, és a szület az viszonylag késő volt. Tehát, hogy ebből adódóan a boroknak a savtartalma az magasabb volt az átlagnál, ami egyáltalán nem baj. Mivel a tokaji borvidéken általában késői születek szoktak lenni, ezért ennek nem volt igazából káros része, tehát aki nem volt elégedett azzal, hogy mennyi a cukortartalma a musnak, az várt egy kicsit legfeljebb, és egy két héttel később szedte le. És nagyon szép aszú is lett aztán a végén, tehát ígéretes borok születtek.
Hát ezt örömmel hallom. Krisztián, nagyon szépen köszönöm, és akkor még egyszer mondom, hogy aki vasárnap délután 4-kor elmegy a Tárogató úti színpadra, ez meg is kóstolhatja a te boraidat. Ungvári Krisztián történésszel beszélgettem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást, viszonthallásra, szervusz! Kulturpart.